egyszer a végén, ha pattog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha pattog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
Hát én is, bár még az egyik lábamra alig bírok ráállni, de ezt csak így jelentem, hogy túl vagyok életem első ilyen teljesítmény túraszerűségén. 49 felett mentünk 10 óra 45 perc alatt, úgyhogy egy ilyen kis sportteljesítmény a playoff árnyékában, és hát majd egyszer mesélek, de egyébként szuper élmény volt, meg mindenkit biztatok arra, hogy jó, ezt tudom, hogy most milyen áthallásos lesz, lehet erre is sort kell kerítenünk, de hogy néha a határaitokat érdemes kibővíteni, vagy megnézni, hogy hol vannak. Nagyon szívesen beszélnék Suhajda Szilárdról, de mivel minden létező véleményt százszor leírt 200 ember, ezért lehet, hogy erre most nem kerül sor, meg nyilván nem is akarnám összehasonlítani mondjuk az én teljesítmény túrámat az ő abba azokban a magasságokban a szó minden értelmében, ahol ő volt. Minden esetre egy biztos, hogy ma elbúcsúzunk a Bostontól, amely végül nem tudta megcsinálni a csodát, és ezen kívül beharangozzuk a döntőt. Ez tehát a két fő pontunk, és mielőtt a vendégünket bekonferálnám, azért elmondom, hogy érkezett ilyen megjegyzés az előző adáshoz, egy abszolút azt hiszem patronunktól és évek óta a hallgatónktól, hogy hát, hogy miért nem foglalkoztunk inkább a keleti döntővel, azért, mert sajnos pénteken vettük fel azt az adást, és tudtuk, hogy nem tudunk vele kijönni pénteken, tudtuk, hogy csak szombatra jön ki, és nem tudhattuk azt, hogy nem jut-e tovább már is a Miami mondjuk 4-2-vel, és nyilvánvalóan nem lett volna sok értelme így azt a párharcot kielemezni. Ez most egy kicsit szerencsétlenül jött ki, elnézést kérünk, de ma ettől a párharctól is elbúcsúzunk, mert egy történelmi párharc volt, tehát nem csak a Bostontól, és mindebben segítségünkre lesz kedvenc edzőnk, Coach T. Gedei Tibor, hey ho!
Köszönöm szépen a felkonferálást, és köszönöm szépen a meghívást. Gratulálok neked a túrához, mi azért tartottuk a kapcsolatot. Ugye a túra előtt is elmondtad, hogy nagyjából mi vár rád, és a túra után pedig tényleg kifejtetted, hogy hogy élted túl. Én őszinte leszek, én nagyon büszke vagyok rád, mert én nem biztos, hogy túléltem volna, és nem csak a közel 50 kilométer miatt, hanem a körülmények, amiket elmondtál, azok tényleg olyanok, hogy le a kalappal előtted. Úgyhogy Jimmy Butler után te vagy most jelenleg a második kedves sportolom.
Yeah! Köszönöm szépen!
Én is üdvözlök, Tibi, és hát Gábor fegyver tényéhez nekem annyi hozzáfűzni valami, hogy szerintem én a max, amit valahol mentem, az olyan 15 kilométer volt, és hát nem emelkedőn, ha jól tudom, ez egy ilyen dimbes-dombos hegyes szakasz volt, úgyhogy ez még inkább rátesz egy lapáttal. Ugye kérdezte Gábor tegnap, hogy csináltam, hogy ez hány lépés, az ilyen 61 ezer lépés.
De szerintem még az is inkább ilyen betonnal számolva.
Lehet, igen, tehát lehet, hogy 70 ezer is volt egyébként, és nyilván nem mindegy, ugye, hogy a szintkülönbség az milyen a túra alatt. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálad is most ez egy ilyen szenvedély lesz-e, hogy akkor minél nehezebb és minél hosszabb túrákba belevágni innentől. De ha igen, szerintem ez még mindig egy nagyon jó. És szerintem, hogyha időnként csinálod, azért relatív egészséges dolog, és amikor írtál erről, hogy ez már így egybe nem biztos, hogy egészséges, igen, de ha mondjuk csinálsz többször ilyet, meg egy ilyen 15-20 kilométereseket is közben, akkor azért lehet, hogy átfordul, mert nyilván nem szabad minden hétvégén megcsinálni ezt, de mondjuk havonta egy ilyet lehet, hogy be lehet vállalni.
Igen, hát ennek ez a dinamikája, azért is vannak. Ez most nem hivatalos teljesítménytúra volt, de azzal egyenértékű, így fogalmaznék, de azért a teljesítménytúrákat sem egymás utáni hétvégékre teszik, legalábbis itt kis hazánkban, úgyhogy persze, és tudom, hogy több olyan követőnk, hallgatónk is van, aki szokott teljesítménytúrázni, szokott kinizsi 50-ezni, meg a visszafelé, meg sőt, szerintem kinizsi 100-at is csináltak már itt hallgatók, úgyhogy ők meg tudják ezt értékelni, és szerintem ők is tudják azt, hogy hát azt azért nem minden hétvégén kell a szervezetnek. Hát egy egészen elképesztő maratonon van túl a Boston is, és ezt most így nem csak erre a egy darab 7 meccses szériára értem, hanem ha belegondolunk, akkor előtte az Atlanta ellen volt egy meglepően hosszú, majd a Philly ellen egy nagyjából várt 7 meccses széria is, tehát egy félelmetes playoff futás ez valahol, és nem tudom, hogy vagytok vele, és először akkor Tibi téged kérdeznélek, hogy nagyon fontos ilyenkor a reakcióinkban szerintem, hogy a pillanat hevét így elfelejtsük, mert hogyha, most mondok két végletet, hogyha kiesik 4-2-vel a Philly ellen, ami ezt szerintem tökre közel volt a Boston, tehát hogy az simán benne volt abban a hatodik meccsben, hogy azt a Fili nyeri. akkor valószínűleg a Boston búcsunknál ilyen egészen kardinális kérdéseket is felteszünk, meddig lehet így menni, Mazzullát sokkal jobban elővesszük, mint amennyire most fogjuk szerintem. Tehát, hogy lehet, hogy az afelé torzította volna, most meg ha megcsinálják a csodát, akkor gyakorlatilag mindenki erről dalolna. És értem, hogy ezen az utolsó meccsen nem igazán volt esélyük, na de milyen közel voltak egy olyan csodához, amit még soha senki nem csinált, meg úgy látszik ez most egy ilyen visszatérő, a határaink feszegetése egy ilyen visszatérő téma lesz ebbe a podcastbe. Hát speciál, ezt NBA csapat még nem csinálta meg, de azért valahol meg kell ragadnunk ott, hogy pontosan lássuk a helyzetet, hogy a Boston Celtics megint egy jó szezonon van túl, és értem a csalódottságot, és ki is térek rá, és szerintem is van ok azon gondolkozni, hogy majd mit változtassanak, csak hogy ne essünk át a ló se egyik, se másik oldalára, csak ezt akarom mondani, és ez ilyenkor eléggé nehéz.
Hogyha nagyon rossz májú akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ahhoz, hogy egy nagyon mély gödörből kiugorjál, ahonnan még senki nem ugrott ki először, valahogy abba a gödörbe ugye bele kell kerülni, és hát sokkal logikusabb ezeket a gödröket ugye elkerülni, de ezzel tényleg kicsit rossz indulatú tudnék lenni. Igen, hogyha onnan közelítjük meg a dolgot, hogy 3-0-ról fel tudtak állni, és gyakorlatilag ők voltak a hetedik meccs előtt a párharc esélyesei, akkor ez tényleg egy fantasztikus futás. Nekem egyébként a Bostonnak az egész playoff menetelése ilyen nagyon-nagyon kétpólusú, hiszen nagyon sok mérkőzés után azt mondtam, hogy nálam gyakorlatilag ők a nem torony magas, de nagyon-nagyon favoritok, és voltak olyan mérkőzések, amikor meg azt mondtam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ezzel a csapattal, ezzel a szisztemmel igazi, konzisztens vezér nélkül lehet NBA-t nyerni, akár most is. Pedig, hogyha valamikor lehet, akkor ugye az most van.
Yep.
Úgyhogy nagyon nehéz, mert egy picit elfogult vagyok, ugye a Miami-t nagyon-nagyon megszerettem, szerettem amúgy is, de gyakorlatilag a Bucks elleni második meccs után minden mérkőzésüket szinte élőben néztem, amikor fent tudtam maradni, hanem akkor meg reggel keltem, és egyből az volt az első dolgom, reggel és fogmosás közben, hogy visszanézzem a mérkőzésüket. Nagyon nehéz nem elfogultnak lenni a Bostonnal kapcsolatban, de azért ne felejtsük el, hogy ennek a párharcnak is ők voltak a, kimondhatjuk szerintem, toronymagas esélyesei.
Persze.
És hogyha a playoff előtt mondta volna valaki azt, hogy mondjuk Boston-Miami, akkor meg még inkább esélyesek lettek volna, hiszen a talent abszolút mellettük szólt, az alapszakasz abszolút mellettük szólt, és a mélység is abszolút akkor még mellettük szólt. Hogy csalódás-e az idei teljesítményük? Én azt mondom, hogy igen, hogy ki kell mondani, hogy csalódás. Ugye egy contender csapat, akiknek a döntő, ha nem is elvárás, de mindenképpen realitás lett volna.
Na de várjál, Tibi, na de várjál, bocsánat, hogy beleszólok, csak hogy ezt is azért mondjuk nem, mert a Miami-val kerültek szembe, tehát hogyha itt véletlenül a Philly ellenesnek ki, vagy egy menetelő Bucks ellen.
Abszolút ezt akartam mondani, ha most a Bucks-tal találkoztak volna, és a Bucks ellen játszanak egy két meccses szériát, akkor az tényleg egy coin flip szituáció talán, a coin flip ez nagyon-nagyon közel van, de azért mégiscsak a Miami volt az ellenfél, és akármennyire is szeretném tudatosítani magamban, hogy ez a Miami nem az a Miami, amit mi az alapszakaszban láttunk, sőt, ez a Miami valószínűleg sokkal-sokkal jobb csapat, mint amit még akár ebben a pillanatban is gondolunk, és nyilván a döntőbe harangozón erre ki fogunk térni, attól még minden a Boston mellett szólt a párharc előtt. És ezt szerintem nem csalódásként megélni, igazából nem lehet. És akkor nagyjából ugye most a jelenben vagyunk. Az, hogy a Bostonban vannak leakek, és a Boston egy támadható, verhető csapat, ezt láttuk az Atlanta ellen is szerintem, nem csak periódusokban, hanem volt egy hosszabb periódusokban is. A Philly ellen nyilván hoztak egy olyan hetedik mérkőzést, amire mindenki cserkintett, és azt mondta, hogy na jó, ez a Boston, ez verhetetlen. És ezt tartom is, hogy az, amit ott láttunk tőlük, mind védekezésben, mind támadásban, az tényleg egy eredetlen kategória volt, de hát ott nyilván ugye póker nyelven élve ugye nekik osztották a lapot, ott ugye tényleg minden összet, még a Philly oldalán semmi, és összességében ez a párharc, ez szerintem annyira jó párharc volt, mind szakmailag, mind szurkolói szemmel, mind élvezeti szempontból, és mind izgalmi szempontból, hogy nagyon-nagyon sokat fogunk róla beszélni, és alakulhatott volna ez teljesen másképp. Itt lehet most a Miami-nak a mentális erejét dicsérni, vagy a mentális erejét felmagasztalni, vagy azt, hogy a Boston esetleg itt a végén egy picit összetört. Én nem gondolom, hogy itt ilyen mélységbe le kell menni. A Boston is tudott volna ezen a mérkőzésen nyerni, ebben biztos vagyok, és a sportban nincsen, hogyha Tatum nem sérül meg gyakorlatilag, nem akarok hülyeséget mondani, 40. másodperc menti a bokája, valami ilyesmi. De gyakorlatilag az első vagy a második pozícionbe, hogyha a Miami csak egy hangyányival rosszabb dobó formát fog ki, ez most már csak történelem, a Boston kiesett, a jövőjük szerintem egyébként biztosított és abszolút irigyésre méltó nagyon-nagyon sok franchise-tal összehasonlítva, de a jelenleg az, hogy idén nem sikerült nekik, pedig hatalmas esélyük volt, hogy döntőt játszanak.
Igen, de úgy dobnám Zolinak át a szót, hogy azért mégiscsak megint bebizonyosodott, hogy a nagy számok törvénye az a bizonyos szabály, ami miatt egyszerűen nem lehet 3-0-ról fordítani, mert nem létezik, hogy ne legyen egy olyan meccs, amikor a gép az dobja ki, hogy az a csapat, amelyik ugye 3-0-ra felment, az a következő 4 meccs során egyszer se dobjon igazán jól, úgy, hogy a másik mondjuk csak közepesen, vagy rosszul dob, vagy valaki rossz napot fog ki, vagy a Tétumnak kimegy a bokája. Tehát, hogy ez úgymond a nagy számok törvénye az, ami megakadályozza a csapatokat a 3-0-ról fordításban, pedig itt minden adott volt, mert a talentben jobb csapat került alulra, a talentben jobb csapat állt nullával, és el is fogyott a Miami, egyre jobban fogyott, aztán Gabe Vincent sérülése pedig tényleg rátette egy lapáttal, de Lowry is csak csoszogott már, Butler is lelassult, tehát hogy ennél nagyobb lehetőség, nem tudom, hogy mikor lesz a csodára, mint ami ez volt.
Ugye mondtam az előző előtti adásban talán, hogy van valami furcsa megérzésem, hogy itt dráma lesz, és végül tényleg dráma lett, de hogy ez mennyire nem volt tényleg semmilyen kézzelfoghatóra alapozva, én teljesen biztos voltam a hetedik meccs előtt, hogy a Celtics egy blowout-tal fogja leszállni a párharcot, ezt képest a Heat nyert blowout-tal. Kollektíve tényleg összecsinálta magát a Celtics, nem lehet ezt a, főleg a kezdés másra fogni. Én értem, és olvasva azokat, meg hallgatva azokat a kritikákat, hogy a Celticsnek gyakorlatilag nincsen kiforrott támadójátéka, persze, ez tényleg így van, és időnként azt érzi az ember, hogy ezekben a kilátástalan dobásokba bíznak, és ha éppen megy aznap, akkor gyakorlatilag legyőzhetetlenek, ahogy Tibi mondta, ha nem, akkor pedig bárkitől kikaphatnak. De ennél azért nyilván árnyaltabb, ezek nem voltak szerintem rossz dobó lehetőségek. Nagyon kíváncsi leszek majd a shot quality chartra, hogyha kijön Twitteren, még nem láttam délután, nem lepne meg, hogyha simán megnyerte volna a Celtics ezt a csatát, a shot chartot, vagy legalábbis közel szoros lett volna, és a shot quality végeredmény szoros lett volna.
Hát szorosabb, mint az eredmény, igen, szorosabb, ez elég gyanús,
az
eredmény, mert ugye...
Igen, az a szinte garantált.
Azt hiszem az első két meccs, amit elvesztett a Celtics, ott megnyerték ezt a shot quality versenyt például.
Én is úgy emlékszem, igen, és azt kezdtem el nézni egyébként, mert hogy a Celtics lejátszott több olyan meccset, és ezt már a Hawks ellen éreztem, hogy hát nem létezik, hogy bajnokcsapat lejátszon egy ilyen meccset, és kerestem így először fejben, hogy mely csapat lehetett az, akinek voltak ilyen meccsei, több ilyen meccs is, és végül mégis bajnok lett. És egyet találtam egyébként meglepő módon, az szintén a Celtics volt 2008-ban, nem tudom, emlékeztek-e. Egyrészt ugye 7 meccset játszottak az első körben a Hawks ellen is, illetve a második körben a Cavaliers ellen is, ugye akkor már LeBron gyakorlatilag MVP volt, lehet, hogy már ténylegesen is MVP volt, és abban az évben ő nyert, bár szerintem az volt szerintem Kobe éve, 2008, minden esetre ott voltak hihetetlen meccseik, tehát konkrétan megnéztem nektek, vagy magunknak, az első körben nagyjából a vereségek is szorosak voltak, de ugye nem tudtak egyszerűen idegenben meccset nyerni, és végül a hazai hetedik meccsen kellett lezárni. Viszont a Cavaliers ellen volt egy 24 pont elvesztett mérkőzés, illetve volt egy olyan meccs, ahol 69 pontot dobtak, ami még abban az érában is azért hihetetlen volt, mert 70-es meccsek viszonylag sűrűn előfordultak. Clevelandnek is volt több, konkrétan 3 ilyen meccs ebben a párharcban, ahol 70 plusz pontot dobtak, de 69 azért az nagyon durva volt már akkor is. És tényleg ezt a két arcú teljesítmény nyújtották szinte végig. A döntőben talán már nem ott elég konzisztensek voltak, és végül ugye ezen a bizonyos hetedik meccsen agyonverték a Los Angeles Lakers. Én teljesen ezt vártam ettől a Celtics-től is, de az igazság, hogy, és itt visszacsatolva Gábor, hogy az, amivel kezdtél, hogy nem fogjuk annyira kritizálni őket, mint hogyha mondjuk kiestek volna a Hawks ellen, ami,
ja, hát
amiben, igen, amivel egyetértek egyébként, de ugyanakkor meg több mérkőzéses mintánk van most már arról, és most már azért ez egy nagyon nagy minta, mert ez a csapat nagyon sikeres abban, hogy tűz közelbe jusson, de nem tűnik túl sikeresnek abban, hogy át is menjen azon a tűzön. Uh-huh. Megjégnek valahogy mindig, és most már felmerült, ugye Mészáros Péter barátunk, aki szerintem az egyik legnagyobb NBA koponya itthon, ugye Szemi Mester mellett, ami a CBA-t illeti, de az egyéb véleményeit is nagyon-nagyon kedvelem, és azért kedvelem a véleményeit egyébként, mert soha nem jellemző rá szerintem egyáltalán az, hogy ilyen megfontolatlan véleményt hozzon. Nem szokott szerintem nagyon túlreagálni dolgokat, és ő teljes mértékben meg van győződve arról, hogy a Tatum-Brown duót szét kell szedni, és abban is, amivel én maximálisan egyetértek, és ezzel dobom visszafelétek a labdát, hogy Brownnak így az utolsó évében, ugye egy év van még hátra, a csereértéke a liga felé, liga irányába nagyobb érték, mint Brown érték a Celtics számára. Én is erre a következtetésre jutottam, és ehhez viszont szerintem kellett 3 kör, és nem lett volna elég az, hogyha kiesnek korábban.
Már csak azért is, mert ugye az Atlanta szériában még Brown tűnt a legjobb játékosnak Bostonban, szóval hogyha ebbe így belegondolsz, akkor hova jutottunk el, és oda jutottunk el, hogy egyre inkább olyan ellenfelek jöttek, mert a playoff nem az erősségekről szól, a playoff a gyengeségekről szól. Ha van gyengesége a csapatodnak, Ha van gyengeség a játékosnak, azt kihasználják, és minél jobb ellenfél, annál jobban kihasználja. Ugye ez a különbség az alapszakasz és a playoff között, ha tényleg egy mondatba kéne megfogalmazni. És ugye egyre inkább olyan ellenfelek jöttek, akik ki tudták azt használni, hogy Brownnak semmilyen playmakingje nincs, és még mindig nincs igazán jó, vagy elit ball handlingje. És ugye Tatum folyamatosan fejlődik ebben a kettőben, és én is szoktam néha mondani, hogy na ácsi, de ő még messze nincsen, még csak Durant szintjén sem ez ügyben, pedig még Durant sem tartozik az elitbe a labdát leütő wingek között, de azért közelít, és ezt el kell ismerni Tatummal kapcsolatban. Brownnal kapcsolatban meg azt lehet elismerni, hogy igen, egyre jobban kihasználja az atletikusságát, egyre több látványos zsákolást láttunk, egyre jobb scorer lett, és ennyi, és itt véget ért a fejlődésének a története. Szóval szerintem igenis ez a következtetés helyes, és bár azt mondtam, hogy talán nem kell annyira kritizálnunk, vagy nem kritizálnánk most annyira, mint hogyha a Fili ellen kiestek volna, de ez nem jelenti azt, hogy ne értenék egyet azzal, amiket mondtál, mert Brownnak, hogyha igaz az, már pedig szerintem logikus gondolat, hogy most a csere értéke még nagyobb, mint amilyen értékkel a Boston számára bír, akkor most kell körbenézni a piacon. Mert a nagy probléma az, hogyha most nem cseréled el, akkor meg kéne hosszabbítanod. Ha nem hosszabbítod meg előre, akkor ugye az problémát jelent majd az öltözőben. Akkor mégiscsak úgy vagy úgy, hogy Brown nem tudja a saját jövőjét. Tehát, hogy ennek a nyárnak ilyen szempontból döntő jelentősége lesz, és akárhonnan nézem, Jaylen Brownért, hogyha egy olyan csomagot kapsz, amiben van mondjuk egy jó playmaker, vagy egy olyan fiatal sztár, aki vele hasonló értéket képvisel, és beilleszthető a Celticsbe, akkor azon el kell gondolkozni. Tibi, te hogy vagy ezzel a Brown-Tatum párossal, illetve szerinted túlságosan végletes ez a következtetés?
Egyetértek veletek, és a Brown egy olyan szerkezetben, ahol egy elit playmakinggel rendelkező sztár játszik mellette, valószínű sokkal jobban illene, és sokkal jobban be tudná tölteni a másodhegedűsnek a szerepét. És nyilván most ez a műsor nem arról szól, cseréljük-e Brownt, és akkor gyártsunk csereötleteket, de ugye itt agyalgattam, hogy hova illene, és ki az, aki tudna érte valakit adni, és nem sok játékos jutott az eszembe, konkrétan egy. De őt inkább be sem mondom most, mert lenne átgondolt ugye maga az ötlet. Illetve ugye a másik opció, hogy kvázi feldarabolni Brownt, az meg ezt azért nem tetszene, mert szerintem a Boston playoff mélységre megvan.
Igen, pont, hogy tele vannak olyan játékosokkal, akik...
Úgyhogy nem hiszem, hogy itt az lenne a megoldás, hogy találnak két olyan játékos még, aki illik a szerkezetbe, hanem tényleg egy olyan kéne találni, aki Tatum mellé jobban illik, és valamilyen szinten sztárpotenciál van benne a sztárjátékos, és hogyha tényleg a szívünkre tesszük a kezünket, akkor hirtelen nem sok ilyen játékos tudnánk mondani, aki érte elcserélnénk Brownt, abba a csapatba jobban illene, a Boston, aki kapna, jobban járna vele, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz szkenárió lesz, és nem is hiszem, hogy a Boston ezt meg fogja lépni. Nem tudom igazából nyáron ők mit tudnak még toldozni. Az biztos, hogy a játékosaik nagy része azért bőven konzerválva lesz, és az idei teljesítmény bőven hozni fogja. Egy pici belső fejlődésre még számíthatunk is, és hát ugye van egy-két játékos, ugye Horford, akinek ért az öregedés jelei most már tényleg elkezdtek szerintem nagyon durván megmutatkozni, nem csak statokban, hanem ugye ájteszte is látszik, hogy még a tavalyi szintet képest is azért esett vissza, illetve ugye ott van Brogdon, aki szintén nem mondom, hogy csalódás, mert szerintem az alapszakaszban a szerepkörét tökéletesen ellátta, itt a play-offban azért voltak hihetetlen buszó meccsei, amikor nem nagyon tudott hozzátenni, de ennek ellenére azért a Bostonnak a mélysége így is megvolt, ezzel nem lesz probléma, úgyhogy nehéz nyaruk lesz olyan szempontból, hogy a contender státusz biztos, hogy megmarad, ha nem csinálnak semmit szerintem akkor is, de hogy olyan real contenderek legyenek, akikre tényleg csekintünk, és azt mondjuk, hogy ők top 2 esélyes, az most így nincs előttem.
Igen, ez lesz a nagy kérdése a nyárnak Bostonban, hogy tudnak még tovább lépni, vagy feljebb lépni, és tényleg nem lehet már még valami bravúrral még egy Derrick White-ot behozni, tehát még egy Malcolm Brogdon, aki egyébként playmakingbe tényleg hozzá tudott adni ez a csapathoz. Szóval ugye egy picit itt ennek a brigádnak a maximumát látjuk most, és ez nagyon szerencsés körülmények között akár bajnoki címre is elég lehet, éppen ezért akár azt is látom, hogy meggyőzik magukat, hogy menjünk neki még egyszer. Zoli, neked bármi még így a Celtics idei szezonjáról?
Nem, tényleg azt lesz számítva, illetve hát erről ugye beszéltünk már, de hogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a Brown szituáció. Lehet, hogy végül kényszer pályán lesz a Celtics, és ugye be kell ajánlani ezt a Supermax hosszabbítást, és aztán maximum később megpróbálod elcserélni, de ezt is ugye Peti barátunk mondta, és teljesen egyetértek vele, hogy sokkal többet ér Brown az egy év lejárójával most, mint Supermax-szal együtt.
Érne majd.
Az nagy, nagyon-nagyon, értem, hogy sokkal több év, de nehéz, nehéz. Nehéz egyáltalán találni olyan csapatot, ahol van annyi fizetés majd 24 nyarán, vagy mikor lesz, nem is tudom, mikor lesz legkorábban elcserélhető, hogyha most meghosszabbítják.
Hát ha most meghosszabbítják, igen, akkor 24 nyarán talán még nem is cserélhető.
Szóval... Nem is cserélhető, igen.
Hát de igen.
Nehéz, nehéz.
Igen, igen, ez nem könnyű, és itt ugye az a Brown saját csapatot kap, én ebbe gondolkozom, hogyha lenne ilyen csapat, aki, de ez nyilván akkor alulról kell válogatni, aki ezt szeretné, meg ugye példának okát ott van a mindenképpen erősödni vágyó Houston, hogy mondjak egy olyan példát, ami akár reális is lehet, csak hát ugye mi jön meg, hogy jön érte vissza, ez egy nagy kérdés, és hogy azzal bejebb lenne a Celtics, amit ugye Tibi boncolgatott. Átvezetésként a döntőre arra gondoltam, hogy elmondom a, csak így személyes meglátásom, a legtöbb hétmeccses párharc azért így alakul, de hogy van a taktikai csata, amit én nagyon szoktam élvezni, és ez eltart bizonyos meccsig. Én azt gondolom, hogy ez most nagyjából az ötödik meccsig tartott, mondhatjuk úgy, hogy a hatodikig, amikor a Miami védekezésbe le tudta reagálni a Bostonnak a gyors kosárlabdáját, amire tényleg, ténylegesen egy nagyon gyors, sokkal több transitionnel operáló, több labda szerzéssel operáló játékot tudtak előhúzni a negyedik meccsen, nyertek is, és az ötödik meccsen is ugyanígy ez megtörtént, a hatodikon azonban már nem, és én szerintem onnantól taktikailag ez a párharc nagyjából véget ért, úgymond onnantól egy-egy lett az állás, de azért az egészen döbbenetes, hogy egy ennyire kevéssé variálható keret, főleg Oladipo és Hiro hirányában elképesztően kevéssé variálható keretből, hogy tudott Spolstra folyamatosan ilyen válaszokat kicsikarni, hogy tudott szinte mindenre megoldást találni ebben a playoffban eddig, ugye korábban beszéltük, azt hiszem te emlegetted föl, Zoli, hogy bizony ez közel lesz, vagy ha már most nem az a minden idők legjobb edzői teljesítménye ez playoffban, amit idén tőle látunk, de ez egészen megdöbbentő tényleg, és az ilyen szempontból rugalmasabb Boston ellen is végül is azért megtalálta a megfejtéseket Spo, úgyhogy nyilván egy head start volt az, hogy két szoros meccset megnyertek, és utána pedig kiütötték a Bostont, és azért ezt is, hogyha megnézitek, akkor a Miami mentális erejét már szétdicsértük, de hogy el kell kezdenünk azzal is foglalkozni, hogy ez a csapat taktikailag többre képes, mint amit kinézünk a keretből. És azzal is el kell kezdenünk foglalkozni, és talán akkor Tibinek dobnám a szót, mert tudom, hogy van mondani való jelzügyben, de biztos Zolinak is lesz, hogy itt bizony ezek a játékosok, ezek Spo alatt elképesztően megtanulták a kosárlabda alapjait. Olyan dolgokat csinálnak jól, olyan apróságokat, ami csak tényleg nagyon vágyszeműek. Tudom, hogy ilyen nincs, és hogy mekkora képzavar, és hogy milyen groteszk, de most értsétek jól. Szóval, hogy a Horror Editionben mondanám ezt, hogy vágyszeműek vehetik észre.
Igen, hát ugye a Miami-nak a rendszeréről a meccsek után elég sok időt szoktam beszélni neked, mutatlak ezekkel az információkkal. Nekem az egyik dolog, ami nagyon tetszik, hogy elképesztően logikusan van felépítve a támadó játékuk. Tényleg támadják a gyengeségeket folyamatosan, nagyon logikusan. Hogyha csak a hetedik meccsre kitérünk egy nagyon-nagyon picit, ugye az egyik dolog, amit rengetegszer láttunk, hogy Jimmy Butler pick and roll-ja után ugye bypassolt Adebayo-ra. És Butler nem igazán vállalt fel egy-egyeket Time Lord-ról, hanem azt az Adebayo-t keresték pozícióba, mismatchbe, akinek egyébként szemre nem volt jó meccse, hiszen tényleg látható, hogy sokszor ügyetlenkedik, és nem hiszem, hogy játékos, aki posztában egy meccset százból százszor meg tud oldani. És mégis ezt csinálták, és el tudták azt érni, hogy akármennyire is nem jó posztápjáték a Adebayo, de mindenféleképpen a gyenge oldali védekezés megmozgatta annyira, és magára bonta annyira, hogy az ő kipasszaiból, minőségi passzokból széldobó helyzetek, dobóhelyzetek, illetve előnyök alakuljanak ki, amiket nem csak dobásra váltottak be a játékosok, hanem ugye Márténál láttunk rengeteg kontra egy-egyet, Ez például nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett, hogy nem azt láttuk, hogy Butler végigállítózza és megpróbálja a fél mismatchet. Még úgy is, hogy nyilván Rob Williams nagyon-nagyon jó védő ellene is, őt azért nem könnyű megtámadni, de ennek ellenére nem is nagyon próbálta meg ezeket erőltetni, hanem Adebayo-t erőltették. Az is nagyon-nagyon tetszett, hogy a tranzíciós játékuk Adebayo passzkészségére épül, és sok esetben ugye top of the key fent a három pontos közepén ő kapja a labdát, forrául a többi játékos kint van, és nagyon-nagyon egyszerű mozgásokkal, olyan katokat, illetve kathelyzeteket, illetve olyan féldobó helyzeteket tudnak generálni, amikből tudják folytatni egyszerűen a támadást, vagy nagy isten könnyű gólokat tudnak dobni, sőt Duncan Robinsonnál emlékszünk legalább kettő kátra most így a fejembe, ugye 5 órát aludtam, és ugye nemrég még a mérkőzést néztük, amikor Wide Open szereket dobott, hát ugye ehhez két dolog kell, az egyik az, hogy hihetetlenül orvos az ellenfél védekezését, a másik pedig ugye Adebayo-nak a passzkészsége, ami fantasztikus, és lehet, hogy csak 12.10 lepattanót és 6 asszisztot hozott össze bokskorstatókba, illetve lehet, hogy eye-testre tényleg úgy, mint hogy sokszor radog a kezébe a labda, de szerintem egy hetedik mérkőzésen, egy Boston ellen, egy konferencia döntőben ez a statline egy nem rossz, kettő, egy olyan játékosról beszélünk, aki bizonyos szempontból mind hátul, mind elől, még talán Butlernél is fontosabb szerepet töltött be, hiszen neki nem voltak passzív percei soha, hanem tényleg mindig aktív percei voltak. Védekezésben abszolút ráépült a védekezés, támadásban pedig olyan sok labda folyt át rajta, vagy a pick-and-roll után neki kellett lemenni brusztolni, hogy nem várhatjuk el, hogy Adebayo ilyen energiabefektetéssel a hetedik meccsen, mondjuk nem tudom, egy 22-14-5-ös meccset hozzon le. És ehhez képest szerintem ez a 12-10-6, ez szerintem egy nagyon-nagyon jó performance volt. Ez nekem nagyon-nagyon tetszett. És pedig azt, hogy ugye viccesen szokták azt mondani, amikor egy edzőnek kevés játékosa van, ugye alsóbb ligákban mondjuk öten mennek el, hogy ugye nem tudja magát elcserélni, és ugye Spóra is ez félig meddig viccesen igaz volt. Ugye az egyik olyan szerkezeti változtatás, amit meglépett, hogy Kevin Lau ugye kikerült, gyakorlatilag a rotációból is kikerült, és a tranzíció védést, azt, hogy a Bostont le tudják lassítani, ezzel azért nagyjából én úgy gondolom, hogy meg tudta oldani, hiszen ugye egy forráút, egy 4-4-4 idézőjelben kis emberes szerkezettel játszott a Heat, és elképesztően energikusak voltak, gyorsak voltak, és vissza tudtak érni. Védekezésbe close-outokat gyönyörűen megcsinálták, a rotációt élmény volt nézni. Nagyon-nagyon tudatosan feladták azokat a játékosokat, akiket fel kellett adni, még akkor is, hogyha esetleg azok a játékosok a széri alatt volt olyan meccs, hogy betaláltak, ugye gondolok itt például Mátra. Ez is nagyon-nagyon tetszett nekem. Jimmy Butler-t, ahogy használják, az is fantasztikus, hiszen alapjávéve ő annyira önzetlen játékos, és annyira szisztembarát játékos, hogy ő tényleg abszolút a szisztemet játszotta, és amikor picit ez elakadt, vagy amikor meg kellett átokból valamit oldani, akkor azért halljuk meg őszintén, az utolsó 2-3 meccsen nem is volt igazából hatékony, de ugye magára tudta vállalni. És amit érdemes volt még megfigyelni, hogy amikor őt ergo eldugták gyenge oldali sarokba, hogy egy picit pihenjen támadásban, ő akkor sem kint kempelt, mint át, és akkor várta a csodát, hanem szinte minden egyes esetben a big side dunkert fordba ment, a gyűrű alá lement, megpróbálta a támadó lepattanót leszedni, vagy csak megnehezíteni a védő lepattanózás dolgát, vagy csak megakasztani ott már a tranzíciót és a gyorsátékát a Bostonnak. Ezek kicsi apró dolgok, de ezt Butler gyakorlatilag nem tudom, 44 percen keresztül csinálta, szóval végig, amikor a pályán volt, ő is teljes mértékben aktív volt. És hát a Miami játékosait tényleg dicsérhetjük szerintem naposztat, hiszen fantasztikus, hogy ezekkel a nevekkel ilyen eredményt lehet elérni. Ami biztos, hogy az összes pályára lépő játékosnak a kosárlabda ítélete hihetetlenül magas. És hogyha mondjuk Martint emeljük ki, akkor neki például tényleg azt láttuk, hogy day by day, napról napra az NBA 2K rating tényleg növekedett. És olyan dolgokat láttunk tőle fejlődés szintű alatt, amiket nem is biztos, hogy kinéztünk volna. És a másik ilyen játékos ugye Duncan Robinson volt, akit ugye tudtuk, hogy egy kegyetlenül jó shooter, egy nagyon jó spot-up shooter és egy nagyon jó catch-and-shoot shooter, és látunk tőle 9 asszisztos meccset. Látunk tőle kontra 1-1-et, látunk tőle extra védekezéseket. Úgyhogy valamit Miami-ban nagyon jól csinálnak, és el kell fogadnunk, hogy ezek a játékosok, ezek lehet, hogy 1.900.000 dollárt keresnek, ezek a játékosok ennél sokkal jobbak.
Mondjuk azt szeretné a Miami, hogy ez Duncan Robinsonra is speciál igaz legyen, amit mondtál, de abszolút nem csorbítja az érvelésedet. És Zoli, szerintem mi meg úgy mehetünk bele a tranzícióba szó szerint a Denver felé, hogy egyébként a Denvernek, ha nehézséget jelenthet a Miami, akkor pont az a nehézség, hogy ez a csapat tökéletesen játszik. Tehát, hogy egyértelműen itt is a Denver lesz az esélyes a szériában. Nem lehet kérdés, nem lehet ezt máshogy megfogalmazni, és botorság is lenne. De arra számíthat a Denver, hogy az ellenfele tökéletesen fog játszani. Hogyha ez nem elég arra, hogy a Miami Heat bajnok legyen, akkor nem elég, de nem nagyon valószínű, hogy olyan meccseket látunk majd a Miami Heat-től, amikor a Denver hátradőlhet, mert nem kell megerőltetnie magát.
Gondolkodtam ezen a párharcon a mai meccs előtt is, meg nyilván esetleges Celtics Nuggets-en is kísírtam magamnak pár jegyzetet, de valamiért sokkal több ilyen latolgatást találtam nyilván egyébként logikusan is a Heat Celtics 6. meccs után arról, hogy milyen lehet egy esetleges Celtics Nuggets döntő. Én is, ahogy mondtam, már bevallottam, én is arra számítottam, hogy a Celtics simán megnyeri 7. meccset. Ma már azért kijött egy jó pár minőségi cikk, és azok között is szemezgetni tudtam. A konszenzus az egyértelműen az, hogy ha megnézzük a játék, a meccsapok dinamikáját, akkor szinte semmi nem szól a Heat mellett, és majd ezt nyilván ki fogjuk bontani, de akkor kezdjük azzal, hogy mi szól a Heat mellett. Szerintem két dolog szól a Heat mellett, nyilván Spoelstra sokkal jobb edző, mint Melón, még úgy is, hogy Melón fejlődött, és most már mi is azért magasabbra tagsáljuk, mint előtte.
Igen.
De nem lehet kérdés, hogy Spoelstra jobb. A másik pedig a döntős tapasztalat, ami a Nuggetsnél gyakorlatilag csak és kizárólag ugye KCP személyénél adott. A Heat azért már nagyjából ugyanezzel a garnitúrával volt döntőben, nem is régen, ugye 2020-ban. Ez a két dolog. De hogyha egyébként megnézzük azt, hogy hogyan játszik a két csapat, ha megnézzük az ellenfelek átlagos erősségét, ha végigveszük azt, hogy a Nuggets gyakorlatilag fordulóról fordulóra jobb, kezdtek egy ugye az alapszakaszban 116,8-as offenzív ratingjük volt, az első körben 117,2-es, a második körben 120-as kereken, és a konferencia döntőben, ahol elvileg a legjobb védekező csapattal találkoztak, ott 122,3. Tehát gyakorlatilag minden egyes párharcban jobb és megállíthatatlan volt ez a támadó gépezet, masina, és alapvetően ez fogja meghatározni, nyilván majd lebontjuk, ahogy mondtam, a meccsapokat, de ez, hogy ez a hihetetlen konzisztens, szörnyeteg offense, ez bármilyen szinten megállítható, és itt sem sok minden szól amellett, hogy igen, ugye pár adalék 2016 óta nem nyert Denverben a Heat. Vicces mellékzöngő, hogy akkor egyébként azon a meccsen Jokic és Murray még a padról jöttek. Emellett a Nuggets az egész ligában gyakorlatilag a legjobb a zóna ellen, vagy ugye másodikak statisztikailag, de hogyha a playoffot is belevesszük, akkor gyakorlatilag a legjobb. 9-1 a Nuggets az elmúlt 5 év alatt a Heat ellen, és ez az egyetlen vereség az ugye pont a Bubble-ben, Orlandóban történt, és ha emellett még megnézzük azt, hogy a személyzet milyen, arra, hogy ha azt végigvesszük, hogy Butler elvileg jobb emberei vannak a Nuggetsnek, mint a Heatnek Jokic ellen, akkor nehéz nem ilyen egzotikus dolgokra gondolni, és egyébként pontosan erre lesz szükség Spoelstrától kreatív húzásokra, és majd most kicsit visszadobom a labdát, mert nyilván konkrétan beszélünk majd ezekről, hogy mik lehetnek ezek, meg azzal is kezdünk nyilván, hogy hogyan fogja kezdeni a Heat Joker levédését, mert ez is egyértelmű az elmúlt 18-20 meccsből, amit egymás ellen játszottak. Nagyon kíváncsi leszek majd, hogy itt mi lesz a konszenzus közöttünk.
Hát az első, amit mindenképpen elmondanék, hogy szerintem, ha Miami le akarja lassítani valahogy a Denver offense-t, akkor nekik az lenne az érdekük, hogy Murray-n és Jokeren kívül is valaki leüsse a labdát. Ugyanis a Miami-nak a legnagyobb fegyvere volt szerintem ebbe a playoff-ba, hogy a gyengébb ballhandlerök, tehát ha itt mondjuk egy KCP-ről beszélünk, hogyha hát igen, tehát nagyon nem üti le senki sajnos Denverbe a labdát a Miami szempontjából, mondom a sajnos, de hogy ezeket nagyon-nagyon jól tudták presszelni. Rengeteg olyan, ez érdekes, hogy a Bostont is mennyi olyan labdaeladásba kergették, ami nem olyan, mint például a Golden State rendszeres labdaeladásai, hogy belenyúlsz a passába, mert olyan bonyolult játékot játszik a Golden State, hogyha azt ki tudod figyelni, hogy hol jön a passz, akkor azt úgyis meg fogják passzolni, oda mész. Tehát ugye van ilyen típusú csapat, amelyik ellen így szerzel labdákat, de a Heat az nem így szerez labdákat, és a Boston ellen is kifejezetten úgy, hogyha egy olyan ballhandler volt, aki nem elit, és tényleg el lehet tőle venni a labdát, oda mentek és elvették. Tehát ennyi ilyen kizsebelést nagyon ritkán látsz egyébként, mondjuk például egy konferencia döntőben, mint amit most láttál. És nyilvánvaló Jokernek le se kell ütni a labdát ahhoz, hogy irányítson, csak felemeli a lasztit a feje fölé, és akkor onnan irányít. Ez az első, amit meg kell akadályozni, és akkor, hogyha ezt valamennyire, tehát Joker passzjátékát sikerül elvenni, én ebbe az irányba mennék mindenképpen, mert ugye ez mindig nagy kérdés, hogy most a scoringot vagy a passzt vegyük el tőle, és mindenképpen a passzjátékát venném el tőle, és rákényszerítem arra a Denvert, hogy üsse le a labdát, akkor viszont itt nem csak egy Dennis Schröder lesz. Mert ugye azt szerintem bármelyik Denver játékos megerősítene abban a hitemben, hogy Dennis Schröder volt az egyetlen, aki labdást tudott úgy nyomás alá helyezni, hogy az kényelmetlen legyen a Lakersben. Na itt viszont lesz 3-4 Dennis Schröder. Tehát
itt ha becsatlakozhatok, bocsánat, igen? Itt nagyon fontos, hogy igen, tehát hogy nagyon jó helyen jársz, és nagyjából tudjuk, hogy mi lesz itt a Miami terve. Ugye a Heat az egy olyan csapat, amelyik switch-el, amelyik szeret elcserélni védekezésben. Joker ellen abszolút nem csinálják ezt. Az összes screen közül, amit Jokic ellenük az elmúlt években adott, 8%-ban cserélték el, és hogyha megnézzük ezt akár a top 50 screener ellen, a top 50 ellen az NBA-ben 28%-ban cserélték el, Joker ellen 8%-ban, és ennek nyilván az is az oka, hogy ha nem cserélsz gyorsan és hatékonyan, Joker szétszed. Ugyan próbálják megakadályozni a passzjátékát, a másik dolog az, hogy nem fogják duplázni. Tehát vélhetően így fog elindulni a párharc, hogy Adebayo megpróbálja a tőle telhetőt Jokic ellen. A 20 post-up szituációból, amit Jokic idén ellenük játszott, egyetlen egyszer küldtek egy erős duplázást ellene, és akkor is valószínűleg azért, mert egyébként Boya volt a fő védő az a...
Ja.
Az játékon, tehát valakit küldeni kellett, különben jött volna atombiztos két pont. Tehát tudjuk, hogy hogy fogja megpróbálni a Heat a védekezését, ott maradni mindenki máson, nem duplázzuk Jokicot, és Jokic dobjon 40 pontot. A probléma ugye ezzel az, hogy a Lakers is igazából ezt próbálta, és nem tudták. Annak ellenére nem duplázták, Jokic megtalálta azokat a katolókat, megtalálta a saroksútereket, és
csak nagy, hogy a Miami-ban, most tudom, hogy jobban védekező csapat a Lakers, de a Miami-ban jobb perimétervédők vannak. Tehát ilyen szempontból a Miami legalább egy picit kedvezőbb. Szintén egy nagyon jó védekező csapat, de az ő védekezésük, illetve védekezésbeli erősségeikkel talán jobban meg lehet valósítani ezt a stratégiát. Ezt szerintem látjuk.
Viszont egy az egyben meg valószínűleg sokkal hatékonyabbnak kéne lenni Jokicnak ellenük, és akkor még megint felmerül a kérdés, hogy akkor küldesz-e duplát, vagy nem. És Spoh lehet, hogy ugye ezen a hegyen fog meghalni, ha úgy alakul, ugye van ez a kinti mondás, hogy ő már pedig nem fog. Én el tudom képzelni, hogy akkor se fogja küldeni a duplákat, hogyha ha nagyon-nagyon dominál így a Nuggets. Van ez a terv, és vagy ez működik, vagy semmi, én így látom.
Igen.
Támadásban érdekesebb, a védekezés...
Várj, erről még kérdezzük már meg coachot, mert kíváncsi vagyok, hogy ő küldene a duplát, illetve hogy állsz ez a valószínűleg pár arcot eldöntő kérdéshez, amiről eddig beszélgettünk Zolival.
Nekem alapjávéve nagyon tetszik Spohnak a terve, és szerintem Adebayo egy szuper fit és egy szuper védő Jokic ellen. Nyilván Jokicot nem lehet megfogni, ez a kiindulási pont. Ez Zolinak a statisztikái nagyon-nagyon-nagyon tetszettek, hogy ugye Jokic ellen már csak azért sem switchelhet, mert ugye valószínű egy magassal fog a Miami játszani, és ezeket a mismatcheket Jokic félnek két leütésből, tízszer plusz egyet dob, és nem tudsz ezzel mit kezdeni, ezt meg kell szervezni. Akár annak az árán is, hogy Jokicnak a popját, vagy a középtávoli tempóit egy icipicit fel kell adni, ezzel szerintem semmi probléma nincsen. A másik, amit a Miami nagyon jól csinál, ugye, hogy konzisztensen gondolhatunk itt Archie Balletra, vagy ugye Smartra feladja azokat a kevésbé jó dobó játékosokat, és róluk jobban szűkít, róluk jobban segít, ugye itt Gordon lesz ez a játékos, az ő dobó formája azért lehet olyan, hogy ezt tudják majd csinálni a sorozaton keresztül, illetve szerintem Murray limitálása lesz nagyon nagy kulcs, ami azért a Lakersnek sok esetben nem sikerült, és a Miami-nak ebben mindenféleképpen jobbnak kell lenni, és hát Jimmy Butler klasszisa, védekező klasszisa, így kell szerintem, hogy kijöjjön. Én szerintem ő az a játékos, aki főleg mivel bajnok akar lenni azért egy pár haszon keresztül is, amikor kell, amikor látjuk azt, hogy Murray tényleg hát-hand lesz, és elkezd dobni, és elkezd felpörögni, akkor Butlernak át kell venni, és neki kell limitálni. És a Denvernek ezt a másik méregfogát kötelező kihúzni, mert szerintem ezt a méregfogat valahogy azért ki lehet húzni, még Jokicot csak limitálni lehet, őt ugye nem lehet eltüntetni. Illetve azért, ami szerintem még szintén a Miami mellett szól, hogy egy olyan csapat jön szembe, akik nincsenek többen, mint ők, akik szintén nagyon-nagyon short rotációval dolgoznak, nagyon kevés a minőségi play-off játékos. Úgyhogy a fogadóirodáknál megnéztem, ott aztán a 4-1-re van a legnagyobb esély, Denver 4-1-re, utána Denver 4-3, utána a másik kettő Denver a 4-0, és csak utána mondják, hogy esetleg a Miami is nyerhet. Én azért ennél sokkal-sokkal szorosabb párharcot várok, mert a Miami még szerintem most is egy picit alul van értékelve, függetlenül attól, hogy két, illetve ugye a Knicks-el együtt három ilyen sorozatot is megnyert, szerintem a Miami még mindig jobban underdog, mint amennyire underdognak kell lenni. Ugye a Denver mellett meg hát nagyon-nagyon könnyű érvelni, hogy mi szól. Hát eleve az, hogy...
Várj, bocsáss meg, mielőtt ezt befejezed ezt a mandatot, csak szeretnék egyetlen egy taktikai érdekességre felhívni a figyelmet, hogy a Lakersnél volt egy ilyen, amit Zoli említett, hogy ezen a hegyen halunk meg, hogy Schröder állandóan reklamált a saját padja felé, hogy most tényleg alulról fogjuk fogni a Murray handoffokat, tehát amikor Jokic handoffol Murraynek, mert ugye egyszerűen a pad meg végigbolgatott, hogy már pedig igen, tehát ezt mi máshogy nem tudjuk fogni, neked ott alul kell menni, és hihetetlen volt, mert Murray ugye többször kinyírta őket. Ennek ellenére Ham ezen nem akart változtatni, és azt én értem, hogy miért nem, azért nem, mert hogyha ott fölülről megy, akkor azt az előnyt 2-2-be lejátsszák Jokiccsal, és ettől jobban félt. Na most én nagyon kíváncsi leszek, hogy erre mit talál ki a Miami, és bocsánat, visszaadom a szót, csak muszáj volt így betűznöm.
Azért azzal nem feltétlenül értek egyet maximálisan, hogyha felül mennek, akkor ezt a 2-2 előnyt ki tudják használni, hiszen azért erre is látunk védekezéseket, és ugye itt is lehet gyenge oldalról jönni bámpolni, itt is lehet azt csinálni, hogy inkább akkor Gordont adjuk föl, róla segítünk, róla akasztjuk meg a Jokicot, amíg ugye a védelem nem áll vissza, és akkor kapja meg Gordon a labdát, és dobjon egy üreset. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy erre azért Spoh fog tudni reagálni, Az, hogy a Lakers erre miért nem reagált, vagy ezt miért hagyta, én őszintén szólva nem tudom. Lehet, hogy volt erre egy olyan statisztikájuk, hogy handoffok után Murraynek a dobásának a feladása a leghatékonyabb védekezés, ezt nem tudom pontosan. De abban biztos vagyok, hogy a Miami, hogy ezt hibának nevezhetjük, hibákat szerintem nem fog elkövetni. Szerintem ez ebben én nagyjából biztos vagyok. Ugye látjuk a Miami-nál azt, hogy mennyire fókuszálnak arra, hogy a top játékosoknak kivegyék a legnagyobb erősségeit bármi áron. Tényleg olyan áron is, hogy akkor adjunk fel mindenkit, ha kell. Én szerintem ezt meg fogja oldani.
Na de amit a Zoli elkezdett pedzegetni, az nagyon érdekes, és szerintem amit te elkezdtél mondani, ezt összeköthetjük, hogy ugye sok minden szól a Denver mellett, de hogyha áttekintünk a másik oldalra, hogy mi történik akkor, amikor a Denver védekezik, akkor is igazából az jön ki, hogy a Denvernek ez egy kedvező matchup, tekintettel rá, hogy szinte, mondom szinte, tehát egy Jimmy Butleren kívül, aki azért nem hiszem, hogy végigbírná ezt így, nem igazán van itt olyan játékos, aki tudná támadni Jokic védekezését. És az, hogy mondjuk hát területen támadod Jokicot, ott próbálod kihasználni a lassúságát, az sokkal kevésbé kifizetődő, ugyanis Jokicnak, mint Zoli mindig elmondja, szuperkezei vannak, nagyon jól nyúl passzsávokba, tehát Jokic védekezési gyengeségét igenis gyors játékos tudja a legjobban kihasználni, aki megkerüli, aki esetleg, vagy a csapat be tudja kényszeríteni a gyűrű közelébe Jokicot, és ez speciál, amikor sikerült a Lakersnek, akkor ez egy működő taktika volt, csak hát nem nagyon sikerült elégszer. Szóval azt akarom mondani, hogy a Heat ebből a szempontból nem tud sokkal többet, mint a Lakers. Butler sem igazán gyors, nincs is igazán azt mondanám gyors labdavezetőjük, és itt a másik, hogy Bam Adebayo pedig, hát nem rendelkezik szinte semmi olyan eszközzel, amivel úgymond Jokicot egy az egyben nehézségbe hozná, egy kivételével talán az, hogy Bam Adebayo esetleg kintről meg tudja verni, mert a labdavezetése az nem rossz. Tehát, hogy maximum ez van, de erre a Denver már évekkel ezelőtt felkészült, tehát, hogy ez a Denvernek már nem jelenthet olyan nagy problémát, ők tudják, hogyha Jokic kimarad, akkor hogy kell mögébe húzódni, tehát azt se nagyon látod igazán, hogy miként tud konzisztensen támadni a Miami, és a Denver védekezését abszolút nem akarom én túl misztifikálni. Ez egy középjó védekezés, itt a playoffban egyébként nagyon szép számaik vannak, ettől még nem lesz ez egy elit védekezés, ez nem az, csak a Miaminak nincsenek meg az eszközei pont ahhoz, hogy ezeket a vélhető gyengeségeket kihasználják. Zoli, gondolom, te is valami hasonló, hát gondolatmenet mentén próbáltál volna haladni.
Igen, és itt visszautalnék arra, amit Tibi mondott, amit én is szerettem volna még felhozni, ugye, hogy opció lehet Butlert ráállítani a Murray-Jokic two-man game-nél ugye az irányítóról labdakezelőre, de ezzel meg úgy vagyok, hogy ha az első meccstől ráállítod Butlert Murray-re, akkor hogy a fenébe fog neki energiája maradni arra, hogy támadásban olyan teljesítményt tudjon nyújtani, amivel lehet esélye a Heatnek. Tehát ez az alapvető problémám, hogy még ezt a védekezési taktikát is szerintem átírja az, hogy Butler egyszerűen a támadó oldalon van szükség. Ennek a Heatnek találnia kell egyszerűen minden egyes meccsen annyi pontot, hogy legyen esélye megnyerni. És ez kicsit leegyszerűsítve hangzik, de gyakorlatilag ezt láttuk mindenki más ellen, mert a Denverről tudod, hogy ők találni fognak idézőjelesen 110 pontot egy valószínűleg egy rossz estén is. És
de ha csak százat, mert azért itt lelassult a playoff. Igen. Lehet, hogy százat sem talál a Heat, az a baj.
Plusz ugye a Denver, és ebben Jokic nagyon-nagyon jó, hihetetlenül nyomja a tempót. Tehát olyan gyorsan játszanak most ebben a playoffban hazai pályán is, és könnyű kosarakat tudnak vele szerezni. Itt szerintem abszolút bejöhet az, hogy a Heat, nem néztem most meg, de kb. Ha nem is kétszer annyi meccset játszott, de sokkal több, legalább 4 meccset többet szerintem, mint a Nuggets. Viszont, ahol mindenképpen bejöhet a kreativitás, és ahol kijöhet az, hogy Spoelstra jó edző. Tehát olyan dolgokat például meg tud próbálni, és ugye láttuk is, a hitelen is már voltak ilyen possessionok, ahol Adebayo például ball handler volt, és ő indított el a pick and roll-t. És Jokicot ilyen helyzetbe hozni érdemes lehet a támadó oldalon. Sokkal inkább látom ennek realitását, illetve annak, hogy Butler tartalékol egy kicsit a védő oldalon, és a támadást nagyon-nagyon megnyomja, támadja a gyűrűt, tőle nagyon sok. Tehát Butlernek szerintem lehetne egy csomó olyan dolgot, csomó ilyen alaptörvényt szerintem most elmondani, hogy mikor lehet esélye a Heatnek. Az egyik szerintem olyan, hogy legalább szerintem 38-39%-kal kell triplázniuk a párharcban, Butlernek pedig 8-10 büntetőt kell átlagolnia. Azt gondolom, hogy ez is egy ilyen alaptörvény lesz. És
még
és
azt is megkockáztatnám, hogy mondjuk legalább 3-szor a legjobb játékosnak kell lennie a pályán, de legalább 2-szer.
Igen. Szóval nagyon nehéz, és még visszatér egyébként a védekezésre, hogy hogyan védheti ugye Jokicot a Heat. Ugye Hachimura nagyon jól működött, de még ilyen típusú játékosa sincsen a Heatnek. Tehát van Adebayo, és aztán van Zeller és Love, és ugye egyik ők se játszott most a hetedik meccsen. Nem tűnnek olyan játékosoknak, akikre azt mondanád, hogy oké, akkor próbáljuk ezt meg.
Még Highsmith leginkább, nem?
Talán esetleg ő, igen, de ő meg szerintem azért kicsi és könnyű. Hát,
meg támadásban ahhoz, ugye óriási mínusz.
Igen. Ez lehet szerintem tényleg a legjobb taktika, hogy a Heat olyan elánnal támadja a gyűrűt, ami tényleg a csövön kifér. Tehát ez kell Vincenttől, ez kell Butlertől, és ez kell Adebayotól is. Tehát amit mondtál, Adebayo face-up játéka lehet olyan jó, hogy megkerülje párszor Jokicot, hogy falt gondokba kerges. Ugye beszéltünk a Lakersnél, hogyan lehet esélye a Lakersnek. Ugye az egyik legjobb taktika az lehet, hogy Jokicot falt problémába kergessék. Na itt most szerintem ez még hatványozottabban kijön. És ezek mind-mind-mind kellenek, és szerintem ezen felül arra is szükség van, hogy a Nuggets megijedjen a téttől, hogy kijöjjön az, hogy nekik nincsen döntős tapasztalat, amivel, ahogy mondtam, hogy tehát még a zóna ellen is egyszerűen sokkal jobb a Nuggets a zóna ellen, mint az átlagos csapat. És ráadásul ugye 1,21 pontot átlagoltak a zóna ellen ebben a szezonban, a Heat ellen 1,66 pontot, ami egészen elképesztő.
És ami azt is mutatja egyébként, hogy ez az 1,21, ez több lenne, csak nem nincs még egy olyan csapat, ami annyi zónát játszik, mint a Heat, tehát hogy érted, hogy ott valószínűleg sokkal több zónát kaptak a nyakukba, igen, és még jobbak lettek. Tehát.
Igen, ha már így a meccsapokról beszélgettünk, és így közeledve, hogy a végéhez, beszéljünk egy kicsit arról is, hogy és ez nem exakt tudomány lesz, de én abszolút úgy érzem, és erre van történelmi példánk, hogy ha nagyon sokat ül egy csapat a konferencia döntő után, akkor kezdheti rozsdásan a párharcot. Ugye a Lakers a Philly ellen 2001-ből egy nagyon jó példa. 9 nap maradt ki a Nuggetsnek. 9 nap, az rengeteg idő. És ahhoz, hogy ez egy komoly párharc legyen, és legalább lássunk 6 meccset, hanem 7-et, szerintem az kell, hogy az első meccset megnyeri a Heat, és ők lendületből jönve egy rozsdás, és itt talán még kalkulálhatóan rozsdás, mondjuk ilyen 25%-kal triplázó Nuggets ellen az első meccsen valahogy behúzzanak egy low scoring meccset. És ha ez megtörténik, utána sem mondanám azt, hogy ez feltétlenül egy nagyon szoros párharc lesz, de szerintem ez az első fontos lépés ez, és akkor tényleg érezhetné a tétet a Nuggets, ugyanis a Nuggets hazai pályája az egészen elképesztően komoly előny. Ha ebben a párharcban, és tegyük fel, megnyeri valahogy a Heat az első meccset, mondjuk ebben a forgatókönyvben, a másodikon nagyon nagy nyomás lenne a Nuggetsen, mert tudják, hogyha ők kétszer ezen a hihetetlen hazai pályán kikapnak, akkor onnan nagyon-nagyon nehéz lenne, és ott tényleg egy ilyen mázsányi kőgolyó lenne rajtuk, így kollektív, vagy mindenkinek a vállán egy mázsányi kőgolyó. Szerintem ez kell ahhoz, hogy ez egy komoly párharc legyen.
És ugye a Heat meg elhiszi magáról most már. Hát most nyilván a meccsapok számítanak sokkal többet ennél mondatnál, mint amit most fogok mondani, de egyáltalán nem merném de facto kijelenteni, hogy a Denver jobb csapat, mint a Boston. Tehát, hogy értitek, hogy ezzel mire akarok kiukadni. A Heatnek van oka elhinni azt, hogy még itt akkor is meg a térden csúsznak a fáradtságtól, hogy ők képesek nyerni, és Jimmy Butler meg alapból egy ilyen karakter, ugye azon kevés, Tibivel ezt sokat beszéltük, hogy hány ilyen Mamba mentality játékos van még a ligában, és hogy hát biztos, hogy Jimmy Butlert mondaná mindenki elsőnek, de hogy azért ez láthatóan át is ragad, és nyilván Spoelstra is egy olyan típusú edző, aki egy ilyen olyan alapkeménységet követel meg a játékosaitól, meg olyan fizikai teljesítményt, ami magasabban van, mint bárki másnál a ligában. És az egész Heat culture ugye erről híres. Na, csak azért mondom ezt, mert azzal nem lesz gond, hogy a Heat higgyen magában. Ez is biztos, de itt már gyakorlatilag egy 20 perce keressük azokat az okokat, amivel ez a párharc szoros lehet, miközben a Miami Heat folyamatosan csodákat tesz, és ezeket a csodákat sokszor nem látjuk előre, mert néha olyan apró taktikai dolgokon is múlik, amit Spoelstra kitalál, amire megint talál egy választ, amit nem gondoltunk, hogy benne van ebben a keretben. Tibi, te így lezárónak mit mondanál, hogy mi lehet a legnagyobb esélye? Ha már elhangzott, az se baj, csak szerinted végül is mi lehet az igazi esélye a Miaminak, hogy akár bajnok lehessen?
Hát Spoelstra, röviden. Azt, hogy ő kitalálhat tényleg olyan dolgokat, amiket most nem is biztos, hogy látunk. Egyébként szerintem az, hogy Adebayo Jokicson végezzen extra munkát, és leginkább az asszisztjait limitálja is, támadó lepattanót nem nagyon engedjen neki. Az, hogy egyetértek Zolival, Butlert nyilván pihentetni kell védekezésben, és nem lehet mörét fogadni 40 percen keresztül, de szerintem crunch time-ba igenis rá fog állni, hiszen ezt láttuk kb. Minden párharc, hogy a legjobb formában lévő játékos Butler fogja a végén, és ki tudja szedni, és bele tudja kergetni nehéz dobásokban. Az, hogy ne derüljön ki, hogy ez a utóbbi egy hónap ez csak valami upswingje a Miaminak, és hogy ezek a játékosok túl teljesítenek, hanem derüljön ki, hogy ezek a játékosok tényleg ennyire jó játékosok. Gondolok itt tényleg GB7-re, Martinra,
Strassra,
vagy akár Rászra, igen, vagy Duncan Robinsonra, és azt, hogy a támadó játékát valahogy a Miami oldja meg, amit eddig megoldott a Boston elleni párharca harangozájában, emlékszem, hogy ezt hírtat úgy, vajon hogy fog a Miami támadni, és hát láttuk, hogy megoldották, abszolút megoldották. Nekem is teszik azt, hogy Jokicot kell támadni, sokfajta képpen Adebayo egy-egyet támadni kell, Jimmy Butler pick and rollból, utána ISO-ból támadni kell, és Butler ezeket viszont be tudja majd váltani számára komfortos 3-4 méteres tempókra, amikből azért nehéz meccset nyerni, de vannak olyan szakaszok, főleg rendszer, amikor ezek nagyon-nagyon-nagyon értékes dobások tudnak lenni. Az, hogy Martin és Vincent támadja egy-egybe pick and rollból a fletet, ahogy tudja, lendületből, akár még a picit fejleszegve és használják ki az atletizmusukat, kergessék bele fautókba, kergessék bele abba, hogy aktívnak kell lenni védekezésből, szépen fáradjon, hogy ne tudjon a Miami futni, és ne tudja a tranzíciókat jobb is levezényelni egész mérkőzésen keresztül, mert akkor tényleg 135 pontokat fognak dobni. Nagyjából ezek a dolgok kellenek szerintem hozzá, és azért én erre látok esélyt, hogyha tényleg a józan észre hallgatok, akkor azt mondom, hogy ez tényleg Denver végyek kellene, hogy legyen. De hát ugye ezek a párharcok, ezek azért megmutatták, hogy ezt a Miami-t ezt nagyon-nagyon nehéz lesz az értékén kezelni, szerintem még akkor is, ha mondjuk bajnokok lesznek. Nekem nagyon-nagyon sok ismerős mondta, hogy majd a Boston is megfordítja, meg még emlékszem a Bucksnál is, hogy hát majd jönnek, megfordítják, meg hát ez a Miami, azért ne vegyük annyira komolyan kell őket tenni. És valószínűleg ezek a hangok akkor sem fognak elcsendesülni, hogyha Miami bajnok, mert akkor meg azt mondják, hogy ez egy egyszeri alkalom volt. Nekem nagyon-nagyon szimpatikusak, én egyébként neki fogok szurkolni, még úgy is, hogy a Denver is egy hihetetlen szimpatikus csapat.
De a tippet azért mondja végére, Tibi, mert elérkeztünk ide.
Én értelmi tippet mondok, de én megtehetem, hiszen ti vagytok a házigazdák, én meg a vendég, és a vendégnek sokszor igaza van, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon-nagyon szeretném, hogyha Miami nyerne 4-3-ra.
Zoli.
A faktorok, amik szerintem kellnek, hogy a Spoelstra, a döntős tapasztalat és az első meccs, szerintem ez nagyon-nagyon kell a Heatnek az első meccs, a Denver rozsdássága, és ha az az első meccs megvan, akkor teljesen más párharc, teljesen más az egésznek a dinamikája, az egésznek a pszichológiája, és szerintem ez kell ahhoz, hogy a Heatnek reális esélye legyen, de ha ez megtörténik, és az első meccset behúzzák valahogy, akkor onnantól kezdve én majdnem 50-50-re mondanám ezt a párharcot. És a tippem az Nuggets 6 meccsen, de tényleg van a Heatben egy ilyen megfoghatatlan valami, tehát ez tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen, ha csak ezt a párharcot nézed, a konferencia döntőt, nem lepne meg, ha valami őrület történne még, és megint tényleg rácáfolnának mindenkire, ránk is.
Hero de... bejön a harmadik meccsen, és hirtelen sokkal jobb játékos lesz, mint valaha gondoltuk volna.
Egyébként szerintem Hero akkor fog játszani a párosban, ha nagyon kell, és 0-2-re áll a Heat, és nem vagyok abban biztos, hogy feltétlenül pozitív fordulatot hozna. Ha szerintem egy-egyel fordul a Heat, én nem gondolom, hogy visszahozza a Spo. De majd ezt meglátjuk, ez is érdekes lenne, hogyha egy-egyel fordulnának például. Szóval 4-2 tippelek a Nuggetsnek, de a Heatben tényleg van egy ilyen valami megmagyarázhatatlan ilyen misztérium tényleg, és nyilván faktorokat kiemeltet külön Jimmy Butlernek a személyisége, ő egy hihetetlen karizmatikus vezető, akinek tényleg elhisznek mindent, és akinek megbocsátják azt is, hogy nagy a pofája, és minden egyes meccs előtt, az utolsó 4 meccsen ígérte a győzelmet, és garantálta, de elnézik neki, mert tényleg elhiszed, hogy ő minden egyes alkalommal elhiszi, és ez is kellett szerintem ahhoz, hogy ő már akkor nem lett más, hanem ő Jimmy Butler maradt a 7. meccs előtt, és ugyanúgy bemondta 4-1-re is, hogy már pedig most le fogjuk zárni, és lezárjuk, és ez kellett, hogy érezzék a többiek is, és arra leszek kíváncsi, hogy milyen lesz az ő, milyen nyilatkozatai lesznek a döntő előtt, hogy ugyanezt felvállalja, mert ha esetleg nem, akkor nekem már az is egy kicsit ilyen rossz jel, hogyha nem ez a nagy pofájú valaki lesz majd Jimmy Butler a következő 2 napban, nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Tegnap még picit visszafogta magát, mert azt mondta, hogy még most éjfélig megünnepeljük ezt, és utána megnézzük a Nuggets meccsopot, és akkor már meg fogom tudni nektek mondani, hogy hogyan próbáljuk majd megállítani Jokicot. Most nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire jön ki belőle ez a macsó, mert belőle kinézem, hogy ugyanezeket a dolgokat fogja elmondani, és még akár azt is, hogy meg is csinálja. Úgyhogy Jimmy Butlert nem lehet leírni ebben az évben. Az All-Star szünet óta elképesztő, és bár meglepő lenne, de nem lenne sokkoló, szívesen, hogyha ez a döntőben is kijönne, de ennek ellenére racionalitás az Nuggets-et mond, és azt, hogy lezárják 6 meccsen valószínűleg ezt a párharcot.
Egyszerűen nem lehet nem számolni a csodával most már ezek után a Miami-nál, és hozzáadok ahhoz a győzelem számhoz, amit a Miami-nak racionálisan tippelek, de egy dolgot én képtelen vagyok elhinni, még akkor is, hogyha jól sikerül visszaépíteni, meg visszahozni Hírót, hogy ez a csapat hogy fogja ezt kibírni fizikálisan. Mármint most már tényleg nagyon fáradtak. Tehát, hogy értem, hogy a Denver rozsdás az első meccsen, és még itt az első meccseken esetleg ez a Miami-nak lehet előny, de hogyha ez a széria elhúzódik, egyszerűen nem tudom felfogni épésszel azt, hogy ez a csapat ezt végigbírja fizikailag, és hogy Lowry például végigbírja fizikailag. Hogy egyébként még azt is, hogy Adebayo pedig, ő aztán ebben tényleg nagyon jó meg vasember, de hogy fogják ezt végigbírni? Úgyhogy hát végül...
Vagy Jimmy, ugye három...
Hát abszolút.
Elmúlt négy meccsből háromszor Pocsékú
játszott. Abszolút. Hát nem játszott Pocsékú, hanem Pocsékú támadott, de igen.
Pocsékú támadott, igen.
De igen, tehát abszolút egyetértek veled. Tehát mindezt megnézve, ha már 4-2-t mondtál, és én nem mondhatok, akkor azt mondom, hogy 4-3-ra nyer a Denver, csak azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy szerintem itt most olyan terhelésnél jár a Miami, amit már nem lehet túlélni így ezzel a szűk játékos kerettel. Gedei Tibor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, coach, és különösen azt, hogy egy picit elemezted nekünk a Miami játékát, azért az egy extra betekintés volt, úgy gondolom, amit talán Zolival mi idáig nem tudunk betekintést mutatni a kedves hallgatóinknak, úgyhogy azért meg extra és ezer köszönet, és minden bizonnyal a döntő alatt is találkozunk majd veled.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon élveztem, és mindenkinek jó szurkolást kívánok. Sziasztok!
Tibor, én is köszönöm, hogy itt voltál, és a szakértelmeddel segítettél minket. Nagyon-nagyon várom ezt a döntőt. Két nap.
Hát örülök, igen.
Hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok.
És akkor én is elköszönök végül, bár javítom Zoli előző mondatát, mert egy nap, mire kijön ugye a podcastünk, úgyhogy még ti annál is kevesebbet kell, hogy várjatok, mint mi itt a felvétel pillanatában, és hát természetesen igyekszünk jelentkezni, ha nem is minden meccs, de biztos, hogy minden második meccs után, de azt hiszem a tavalyi döntőben majdnem sikerült az összes meccs után jelentkezni, úgyhogy igyekezni fogunk, illetve természetesen majd már lassan ráfordulunk a draftra, tehát arra is készülgetünk itt közben, úgyhogy lesz program bőven, és hát remélem, hogy egy minőségi döntőt látunk, még akkor is, ha esetleg mondjuk nem hétmeccses, ha nem úgy alakul a párharc, és én azt gondolom, hogy a két csapat eddigi menetelése alapján erre tényleg nem csak hiú remény van, úgyhogy jó szórakozást kívánunk nektek, köszi, hogy velünk tartotok, Nagy Pacsi, sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.